Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
De egy aktív szénszűrős megoldást, esetleg egy UV-lámpával kombinálva, azt nyugodtan, mindaddig, ameddig betartjuk azokat a használati utasításokat, amiket a gyártó megad.
Az adás támogatója Xylem Water Solutions Magyarország Kft. Az ön partnere vízügyekben. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Vendégünk a stúdióban pedig Farkas János, a Xylem műszaki támogatási csapatának vezetője, akit nagy szeretettel üdvözlünk a stúdióban.
Üdvözöllek én is, és köszönöm szépen a lehetőséget.
Tudományos újságíróként nekem az egyik nagy kedvenc igazságom az, hogy a víz maga az élet. Ugye ezt mai tudásunk szerint legalábbis az élet az nem tud működni folyékony víz nélkül, és azt gondolom, hogy emberi szempontból is van egy nagyon érdekes vetület ennek az értékes folyadéknak, még pedig az, hogy az öntözés révén a vízen keresztül jött létre a civilizációnk. Úgyhogy ennek tükrében talán nem is annyira meglepő, hogy az ember ősidők óta kincsként tekint a vízre, óriási tisztelettel bánik vele, és akkor itt behozhatjuk a másik nagy kedvencemet, a már az ókori rómaiak is. De ugye a majáktól kezdve a kínaikon át rengeteg ősi civilizációt tudunk mondani, ahol komoly vízvezeték hálózatokat építettek ki. De azért a vízgazdálkodásnak elég komoly kihívásai is vannak, és az egyik ilyen nagy kihívás az az, hogy bizony a vízben ott vannak szennyeződések, amelyektől meg kell szabadulni. Ha hagyományos megoldásokat nézzük, akár itt visszatekintve az ókorra, milyen technológiákkal próbálta az ember tisztítani a vizet?
Igen, tehát már nagyon sok jó gondolatot elmondtál. Ez így van, nem véletlenül alakultak ki ezek a nagyobb települések, mindig valamilyen folyópartján. Ez egyrészt azért, hogy könnyen elérhető volt számukra a megfelelő minőségű víz, továbbá egyébként könnyű is volt a mindenféle hulladékotól megszabadulni, ami ugye egy alap, ez volt a legelső, hát mondhatjuk tisztításnak, de igazából amit nem látunk, nincs ott elv alapján, ezt alkalmazták. Elég hamar rájöttek arra, hogy a tiszta ivóvíz és a hosszabb életkor, az egészség az nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Úgyhogy ezért igen, már a rómaiak, ugye, akikről tudunk legrégebben, hogy tényleg kiterjedt szennyvíz, és egyébként ugye főleg ivóvíz hálózattal rendelkeztek. Ezek akár be is vezették egyébként már lakóházakba, meg különböző szökőkutakba, és itt ugye még nagyon fontos azt látni, hogy ott még nem állt rendelkezésre semmiféle olyan eszköz, mint most, hogy szivattyúkkal megfelelő nyomáson térfolytáramot tudunk biztosítani, hanem ott pusztán a gravitációt hívták segítségül. Ez egy komoly mérnöki munka volt. De egyébként már előtte Egyiptomban is, és ugye Mezopotámiában kiterjedt öntözőhálózatokat hoztak létre az emberek, tehát ezek tényleg több ezer éves múltra tekintenek vissza. A szennyezésből a leghamarabb arra jöttek rá az emberek, hogy ha valamilyen ugye a szennyvízzel kapcsolatos kórokozó, tehát nyilván akkor még nem tudták, hogy miről van szó, de hogyha mondjuk közel volt egy, nem tudom, egy állattartással foglalkozó nem tudom, falu, akkor ott lent ebbe a folyóban, hogyha a folyóból, hogyha ittak, akkor ugye nagyobb volt a megbetegedések aránya. Ezt egy ilyen empirikus módon tudták akkor ugye párosítani a folyamatokkal. Ezáltal ugye eltávolították ezeket a helyeket, vagy pedig távolabbról vettek ki vizet. Itt indult az egész gondolkodásmód. Továbbá a városokban is ugye a járványokat is elég hamar összehozták azzal, hogyha például a szennyvíz ott csörgedezik az utcákon, nyitott csatornákban, az ugye hamarabb, nagyobb megbetegedési hullámokat tud okozni, mint hogyha például ezt csak lefedik. Tehát voltak ilyen nagyon egyszerű módszerek is, tehát az, hogy konkrétan ezeket kivezették a városból. Utána, amikor már fejlődtek, nyilván leginkább ott az ipari forradalom környékén, vagy kicsit utána, amikor már tényleg olyan szintű volt a szennyeződése esetleg a felszíni vizeinknek, ami már látható volt, mert ugye még egy szennyvíznek a befolyása az nem feltétlenül látszik, de amikor már dolgok úsznak a vízben, egy folyóban, ahonnan ugye régen csak onnan vettek ki vizeket ugye a kutakon kívül, akkor ott már az értelemszerűen el kell távolítani. Ennek legegyszerűbb módja egy rácsot oda tenni, és akkor ez felfogja azokat a nagyobb darabokat, amiket nem szeretnénk, hogyha bekerülne abba a vízbe, amit utána használunk öntözésre, jóvízre, vagy bármilyen más ipari folyamatra. Amikor már ez sem volt elég, akkor már még ezt a pórus méretet, vagy ezeket a rács távolságokat csökkentve el lehetett jutni igazából a szűrésig. Ez még mindig csak egy fizikai eltávolítási folyamat. És még ezután mehetünk bele ugye a biológiai, vagy más vegyi, vagy kémiai módszerekbe, ahol ugye az oldott és kolloid formában lévő szennyezőket távolítják el. És a legvégső fokozat az persze a fertőtlenítés. Erre is több kiváló módszer alkalmas. Itt a nagyhatékonyságú oxidációs eljárások, UV-ózon módszerek, vagy pedig szűrések, ultraszűrés, vagy pedig reverzózmózis módszerek. Tehát nagyon széles a paletta. Ezáltal el lehet jutni olyan tiszta vízig, amit már akár a gyógyszeripar vagy élelmiszeripar is ugye fel tud használni. Tehát igazából a legegyszerűbbtől, ami tényleg pusztán csak egy szennyvíz csatorna lefedése, odáig, hogy körülbelül steril vizet kezelünk, ez a szépen a folyamat megvan, hogy ez hogyan alakult ki.
Említetted, hogy itt mikrobák mondjuk, amik ellen küzdeni kell, meg ilyen apró törmelékek. Esetleg tudnám mondani olyan konkrét szennyeződés típust, amely mondhatjuk azt, hogy hagyományosan problémát okoz a vízgazdálkodásban?
Igen. Ugye a mikrobiológiai paraméterek közül az E. coli szám, ami egy egész világon használt mérő szám, vagy mutatója annak, hogy milyen tiszta a víz. Ez konkrétan nullának kell lennie az ivóvízben. Egyébként ez nem feltétlenül csak a baktériumnak jelenléte miatt okoz problémát, hanem ez egy indikátora annak, hogy az a víz, amit éppen vizsgálunk, az kapcsolatba került, vagy kerületett szennyvízzel, ami ugye egyértelműen probléma. De ezen túl ugye már pusztán a vízkivételnek a helyétől függően lehetnek olyan természetesen előforduló anyagok, például fémek, vagy más oldott anyagok, amik csak abból adódnak, hogy onnan vesszük ki a vizet. Például a dél-alföldi régióban, ugye az arzén szerintem az mindenkinek ismerős lehet, ott egy időben azért ez problémákat tudott okozni, ennek nyilván a mérgező volt a miatt, amihez egyébként még így hozzá is lehet nagyjából szokni, tehát erről is vannak ugye történelmi példák híres embereknél, akik konkrétan kis dózisban, de adagolták maguknak az arzént azért, hogyha véletlenül akarják mérgezni őket, akkor nehezebb legyen. De ez azért egy rákkeltő anyag, itt ki tudnak alakulni mindenféle ilyen barna foltok az embereknek a bőrén. Tehát például ez egy szemmel látható is lehet. Ez a világ más részén is, például Indiában ez a komoly probléma, még mai napig. De ez például nem olyan szennyező, amit emberi tevékenység juttat be a vízbe, de ott van. Ugyanúgy mondjuk akkor ez más problémát okoz, de egy karsztvizes területen, ott például a víz keménysége jóval magasabb. Ott akkor az nyilván a felhasználás helyén, csak belegondolunk csak a mosógépben például, vagy a csapoknál ugye vízkövesedést okoz. Aztán, hogyha bármilyen ipari szereplő van a területen, akkor abból a tevékenységből, amit ő végez, be tud jutni mind ugye a szennyvízbe, mind a ezáltal, hogyha visszavezetjük ugye a befogadóba, akkor utána a vízkörforgása szerint az ivóvíz kiviteli műbe is, amivel ugye utána kezdeni kell valamit. Tehát rengeteg, igazából amivel kapcsolatba kerülünk az emberi tevékenységek, vagy pedig a természetes ugye, helyek miatt, tehát akik kapcsolatba kerül a víz, az előfordulhat utána a vízkörforgása szerint bárhol.
Ha már szóba került a Dél-Alföld, Magyarországon mennyire szennyezett a víz, illetve ebből arra következtetek, hogy vannak azért elég komoly regionális különbségek országon belül is. Tudnál erről egy picit részletesebben beszélni?
Igen, tehát ez a probléma, itt ugye, amit az arzénre gondolunk, mint határérték, ez ment le az európai direktíva alapján 10 mikrogram per literre. Volt egy ilyen nagyobb lépés, tehát erről biztosan hallottak sokan, hogy ezt ugye meg kell lehetni. Tehát ez pusztán azt jelentette, hogy alacsonyabb koncentrációt kellett elérni, tehát drágább volt ennek a víznek az előállítása. Ez más helyeken, más paraméterek okozhatnak problémát, akár időszakosan, akár folyamatosan, és ezáltal alakulnak ki ezek a különbségek. Mint mondtam, ugye a karsztvizes területek, ott alapvetően nagyon tiszta vizekről beszélünk, de ott például ez a karbonátok, azok például problémát okozhatnak, vagy pedig a kálcium, magnézium, és más mondjuk a Dunántúli területeken, vagy például, ahol felszíni vízből veszik ki, állítják elő az ivóvizet, ott bármi, ami a folyóban van, az problémát tud okozni. Most itt megint csak lehet ugye az, hogy folyamatosan jelen van, és mondjuk számítanak rá, mint például hogyha van egy gyár, vagy egy bánya, ami folyamatosan engedi ki magából az esetleg nem odavaló dolgokat, vagy vannak olyan ugye, akut problémák, mint ami volt például a ciánszennyezés, ami mondjuk egy körülbelül 5 évre eléggé tönkre vágta az egész ökoszisztémát. Tehát ezt azért nehéz így behatárolni, hogy hol mi okoz nagyobb problémát, de azért vannak igen helyi sajátosságok.
Eddig főleg arról beszélgettünk, hogy milyen természetes szennyezők vannak, meg mik ezek a hagyományos szennyezők, amelyekkel meg kell küzdeni. Vannak olyan anyagok, amelyek kifejezetten a 21. században, a modern korban jelentek meg és jelentenek gondot?
Hát ha nem is pont a 21. században, de itt a 20. század vége felé, a második felétől, ami elkezdtek használni mind a mezőgazdaság, mind az ipar, mind a gyógyszergyártás, élelmiszergyártás, tényleg több ezer vagy több tízezer féle vegyi anyagot. Itt ugye ezeket összefoglaló néven xenobiotikumoknak, azaz idegen anyagoknak nevezzük. Itt ugye a növényvédőszerek, ami nagyon nagy probléma tud lenni, főleg még amielőtt ezt mindenféle nyakló nélkül szórták ki, boldog-boldogtalan, minimális vagy semmilyen szabályozás mellett. Erről tényleg könyveket írtak, úgyhogy erről tényleg rengeteg problémát fel lehet ezzel kapcsolatban deríteni. Továbbá mindenféle egyéb vegyszermaradványok ipari tevékenységből származóan, ugye a gyógyszermaradványok, azt is jóval több gyógyszert használunk, mint régen. Ezt most meg itt ki lehet mutatni konkrétan felszíni vizekben, tehát a Dunából is veszünk egy mintát, biztosan találnánk benne gyógyszermaradványokat. Az más kérdés, hogy ezeket azért tudjuk, és bizonyítottan tudjuk, hogy ott vannak, mert kifejlődtek azok a módszerek, amikkel ezekkel ki tudjuk mutatni. Tehát az, hogy még hogy valaminek a jelenlétét tudjuk, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez be is fog kerülni a vízhálózatba, de az már egy jó indikátora annak, hogy figyelni kell rá. Persze képtelenség ezt a több ezer vegyületet minden egyes alkalommal végigmérni, mert hiába van meg rá a módszer, ez egyrészt drága, másrészt egyszerűen értelmetlen, de vannak olyan anyagok, főleg növényvédőszereknél, amikre már külön határértékek vannak, túl azon, hogy van egy összhatárérték is az előállított ivóvízben, hogy mennyi maradhat benne. Itt még egyszer a növényvédőszerek, ami fontos, továbbá a gyógyszerek, és ugye a mezőgazdaságból, tehát öntözésből, a műtrágyából, műtrágyából bekerülő anyagok, amik egyébként jelen vannak egyébként is, tehát most nitrát is, ammónium is, foszfát is, ezek mind-mind, ahogy ugye az alapkőzettel érintkezik a víz, ez be tud oldódni, csak ennek nem mindegy, hogy mekkora a koncentrációja. És úgy nyilván, hogyha valaminek nagyobb a koncentrációja, elérni ugyanazt az alacsonyabbat, az egyre több pénzbe fog kerülni, és ezt valakinek meg kell fizetnie. Az a más kérdés, hogy ezt kifizeti meg Magyarországon, ez egy helyi sajátosság, de ez nincs ingyen, azt azért szerintem, ebben szerintem azért megegyezhetünk.
Ha ezek az anyagok valamilyen módon mégis bekerülnek a vízhálózatban, akkor szükség van valamilyen speciális, akár modernebb eljárásra, illetve hogy általánosságban tudnál mondani olyan új technológiákat, amelyek még hatékonyabban tudják szűrni ezeket az úgymond hagyományos szennyezőanyagokat?
Igen, tehát hogyha itt el kell választani azért hagyományos, alapból jelenlévő szennyezőanyagokat, amikre ugye megvannak már a módszerek, és különböző vegyi, vegyi anyagokkal, tehát már egyszeres módon el lehet ezeket távolítani, de például ami a legfontosabb itt a vízkezelésben, az az aktív szénnek a használata, tehát ez egy abszorpciós eljárás, amit utána folyamatosan regenerálni kell, amikor eléri a teljesítményének eléri azt a pontot, amikor már nem tudja eltávolítani a megfelelő anyagokat. Ezeket egyébként otthon is lehet használni, és ezekre mondhatjuk azt, hogy kicsit magasabb szintű odafigyelést eredményeznek ugye a lakosság körében is. Tudom, erről majd egy pár szóban majd kitérnék, hogy ez milyen problémákat tud okozni. De ami tényleg a legújabb szint, ez az UV és ózon megoldások. Egyébként a cégünk is, a Xylem is fejleszt ilyen módszereket, mint szennyvíz, mint ivóvíz kezelésben. Továbbá az ózonos megoldások, szintén van rá technológiánk, amikre az a nagy előnye, hogy nem maradó fertőtlenítési módok. Itt azért könnyen meg lehessen érteni, a maradó fertőtlenítőszer az például a klór, amit hogyha beleteszünk megfelelő koncentrációban a vízbe, az előállítás helyén, akkor az a végfelhasználónak tehát ameddig eljut a végfelhasználóhoz, végig ott lesz a rendszerben, és ez meggátolja, nem csak egyrészt fertőtlenített vízről beszélünk a kitermelés helyén, hanem végig a víznek a továbbítása során, ha valahol érintkezik szennyezéssel, például egy csőtörés eredményeképp, vagy pedig mondjuk egy olyan házról beszélünk, ahol mondjuk pang kicsit többet a víz a csőhálózatban, akkor sem fog ugye elfertőződni. Egy ózon vagy egy UV az a felhasználási helyen nagyon jó módszer, mert a klórnak ugye megvan az a mellékhatása, mellékíze, amit ugye hát nem szeretünk legtöbbször. Túl azon, hogy ha érezzük, akkor viszont lehet tudni, hogy ezért még valószínűleg most is tiszta az a víz. Viszont az UV-ózonnál ilyen nincsen, de cserébe, hogyha ezt meg is tettük, utána, ha elindul a csőhálózatban, ha bármivel érintkezik, akkor az ugye az fertőzést fog okozni. Említettem utána a mindenféle membrán technológiákat, amik el tudnak távolítani különböző anyagokat, és ugye az reverse osmózist, ami pedig tényleg nagy tisztaságú vizet tud eredményezni, de ezek azért nem lakossági szinten alkalmazott, tehát ezek azért drága és komplex technológiák, ezeket ugye a iparban szokták leginkább alkalmazni.
Ezek az innovatív megoldások, ezek itthon mennyire elterjedtek?
Hát most már nagyon könnyű ezekhez hozzájutni. Igazából, hogyha beírjuk bármelyik keresőbe azt, hogy háztartási víztisztító, akkor millió egyfélét fog kidobni. Ezek alapvetően jó dolgok. Azért én itt óvaintenék mindenkit attól, hogy most elkezdjen, biztos még akár lehet, hogy fog találkozni egy házi ózonozó berendezéssel, azért az nem feltétlenül játék. Tehát azért az egy ózon, az egy komoly és veszélyes anyag tud lenni, hogyha nem megfelelően használják, de egy aktív szén szűrős megoldást, esetleg egy UV-lámpával kombinálva, azt nyugodtan, mindaddig, ameddig betartjuk azokat a használati utasításokat, amiket a gyártó megad. Itt legfőképp ugye ezeknél a szűrőknél az lehet a probléma, hogyha nem cseréljük azt a töltetet megfelelő időközönként, vagy megfelelő mennyiségű víz átáramoltatása után. Az előbbi, ami az igazi probléma, mert hogyha ott tegyük föl, mondjuk van egy ez a kancsós megoldás, ahol benne hagyjuk a vizet több napig, akkor pontosan azt tesszük, ami miatt a klór volt eredetileg. Tehát eltávolítjuk a klórt, ezáltal a fertőtlenítés az már nem nincs jelen, de cserébe meg ezen a tölteten megtelepszenek olyan baktériumok, amik visszafertőzik a vizet. Tehát hogy egy ilyen ördögi kör tud kialakulni, tehát hogyha ezt viszont ez egy olyan alap dolog, amit szerintem nagyon könnyű betartani. Az UV lámpánál ott ugye nincs ilyen probléma, ott legrosszabb esetben is az történik, hogy mondjuk kiégett, vagy már nincs olyan hatásfoka, nincs olyan dózis, ezért akkor ugyanúgy, mint egy csapvizet innánk. Egyébként a csapvíz Magyarországon az egy jó minőségű. Itt a klórnak a mennyisége az leginkább abból adódik, hogy a hálózat az viszont eléggé hát előregedett. Erről szerintem egy kollégám beszélt is veled nem is olyan régen, hogy ezt érdemes azt meghallgatni, azt az adást is. Ez mindenképpen fejlesztésre szorul Magyarországon, de ezen túl sokszor a legtöbb helyen egyébként maga az előállított ivóvíz az ásványvíz minőségű. Tehát innentől kezdve ezt nyugodtan fogyaszthatjuk. Tehát ez egy nagyon szerencsés helyzet egyébként Magyarországon, mondjuk egy ázsiai országhoz képest, ahol tényleg nagyon meg kell gondolni, hogy egyáltalán fogadmosunk-e a vízzel.
Farkas Jánosnak köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.